együtt én meg te.
8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Emberfeletti munka folyik Paksnál az atomerőmű két működő turbinájának üzemben tartásáért, írta Magyar Péter miniszterelnök vasárnap délután a Facebook oldalán. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a keddi és a szerdai nap kritikus lesz, mert addig további 14-15 cm-es apadás várható a Dunán. Hozzátette, jelenleg 9 cm-re áll a Duna az utolsó előtti turbina ismételt kikapcsolását jelentő vízszinttől, ami csak akkor lesz elkerülhető, ha a bárkák süllyesztése meghozza a várt eredményt. Magyar Péter kiemelte, hogy a csütörtöktől az osztrák vízgyűjtőkre érkező csapadék hatására újra emelkedhet a vízszint, emellett rohamtempóban halad a fenék küszöb építése is. A vízügyi szakemberek döntése szerint megnyitják ma a ráckevei soroksári Dunaág zsilipjét, amivel 20 köbméter plusz vizet juttatnak a fő Dunaágba másodpercenként, nyerve 2 cm-t, írt a miniszterelnök, aki hozzátette, jelenleg is zajlik a 280 méteres bárka lassú süllyesztése, reggeltől pedig újraindul a víz beszivattyúzása a hajó testekbe. Magyar Péter köszönetét fejezte ki a Pakson a hőségben dolgozó több száz szakembernek. A paksi Erzsébet-szállóban kialakított fogadóponton várják a felajánlásokat azok számára, akik a bárkák irányított süllyesztésén dolgoznak, olvasható a Magyarország kormánya Facebook oldalon. Mint írták, Pakson szombat reggel kezdték el a bárkák irányított süllyesztését, az első mérések a vízszint emelkedését mutatják. Hozzátették, hogy a munkaterületen több százan, köztük műszaki, vízügyi és biztonsági szakemberek dolgoznak egyszerre. Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány, a varsói külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselőit szállító külön repülőgépet küld Magyarországra, jelentette be Donald Tusk kormányfő. Minden a balesetben károsult személy megkapja a szükséges orvosi és konzuli segítséget, ígérte. Korábban a kormányfő megköszönte a magyar szolgálatok mentő akcióját. Hivatalos közlés szerint a buszon a délkelet-lengyelországi kárpátaljai vajdaság területéről induló zarándoklat résztvevői utaztak, akik hazatérőben voltak Bosznia-Hercegovinából. A lengyel külügyminisztérium konzuli osztályának vezetője vasárnap megerősítette, a balesetben 12 ember halt meg, a busz 56 utasának mindegyike és két sofőrje is sérüléseket szenvedett. Közülük 9-en nagyon súlyos állapotban vannak, 5-ük állapota életveszélyes, számolt be. A Borsodabói-Zemplén vármegyei központi kórházba összesen 9 sérült érkezett az M3-as autópályán történt lengyel autóbuszbaleset helyszínéről. A sérültek közül 2 beteget súlyos, életveszélyes állapotban vett fel a kórház. A központi anesteziológiai és intenzív terápiás osztályra került az életveszélyes állapotban lévő 2 beteg. Ellátásuk és intenzív terápiás kezelésük jelenleg is folyamatban van, tájékoztatott Németh Csaba, az intézmény kommunikációs munkatársa. Egy sérültet az idegsebészeti osztályra vettek fel, valamint 6 sérültet a traumatológiai osztályon ápolnak. Az elhunytakat is a Borsodabói-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktatókórház patológiájára szállították, tették hozzá. Megfékezték a lángokat Szeged határában, ahol nagy területen égett a száraz fű és az aljnövényzet vasárnap, tájékoztatott a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes szóvivője. Bakajti Mónika elmondta, Szeged külterületén az M43-as autópálya és a 47-es főút csomópontja közelében a tűz mintegy 20 hektárt érintett. A lángok elértek egy autókereskedést is, ahol járművek is kigyulladtak. Személyi sérülés nem történt, közölte az Alez.
Az időjárásról.
Kora délutánig főként az ország északi felén alakulhat ki zápor, zivatar, emellett mindenütt több órára kisüt a nap. Késő délutántól mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, és szorványosan várható eső, zápor, zivatar, de a Tiszántúlra csak estére ér el a csapadék. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között, északon északnyugaton néhol 29 és 31 fok körül alakul. Kedden keleten maradhatnak felhősebb tájak, napközben az északkeleti vármegyéket leszámítva sok napsütés és csak kevés gomoly felhő várható. Napközben már csak északkeleten fordulhat elő záporzivatar, kedden délután 23 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Mindened megvan. Második rész. Kérjetek, és megkapjátok. János evangélium a 16. fejezet 24-es vers. Régóta imádkozol, de Isten még nem válaszolt. Lássuk, mi lehet az oka. Először is talán sokat vársz Istentől, de magadtól keveset. Talán arra kér az Úr, hogy aknázd ki jobban a leleményességet, amivel megajándékozott. Ne feledd, Isten ígéretei sosem szolgálhatnak kibúvóként a lustaságra. Illésnek egy pusztító aszály idején azt mondta, hogy menjen el a kerítpatakhoz, és ott majd hollók segítségével fogja táplálni. Illés ezt is felelhette volna Istennek. Uram, ki vagyok merülve, nem tudnád inkább ide küldeni őket? Ám ehelyett elment, és az Úr igéje szerint járt el. Kérdezd meg Istent, hogy nem kéne-e tenned valamit, és tedd meg, amire esetleg rámutat. Másodszor, talán nem elég konkrétak az imáid. Azt mondod, hogy Isten úgy is tudja, mire van szükséged? Ez igaz, de attól még tőled is hallani akarja. Kívántok valamit, de nem kapjátok meg, mert nem kéritek. Jakab levele 4. fejezet 2. vers. Isten azt akarja, hogy lankadatlanul imádkozzunk. Kitartóan kérjétek és megkapjátok. Kitartóan keressétek és megtaláljátok. Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót. Lukács evangélium a 11. fejezet 9-es vers. Harmadszor elfelejtjük, hogy Isten be akarja tölteni a szükségeinket, csak éppen a maga idejében. De mi van, ha tovább rosszabbodik a helyzetem? Kérdezed. Ne aggódj, soha nem lesz akkora a baj, hogy Isten ne tudná megoldani. Néha azért vár, mert valami még csodálatosabb dolgot készít elő. Lázár halálos beteg lett, de Jézus mégsem segített rajta azonnal. Megvárta, hogy a halálból támaszthassa fel. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy az általunk kitalált dolog a legjobb megoldás a problémánkra, noha igéje biztosan állítja, hogy nem vonja meg javait az Úr azoktól, akik fethetetlenül élnek. 84. Zsoltár 12-es vers. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33. Üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm műsorunkba most bekapcsolódó hallgatóinkat. Ez itt még mindig az Európa Rádió délelőtti magazinja, a Kontinentális reggeli. A mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mondom is a témáinkat. A Magyarországi Református Egyházban 6 évente lejár a választott tisztségviselők mandátuma, ilyenkor teljes körű tisztújítás kezdődik. Hogyan szólhat bele egy gyülekezet a püspök személyének megválasztásába, és miért húzódik hónapokon át ez a folyamat? A választási rend működésében és jogi hátterében dr. Szemán Ákos Tiszán inneni presbiteri főjegyző, a Református Zsinat jogi bizottságának elnöke segít eligazodni.
Azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni.
Hogyan legyünk jó apák, anyák, férjek vagy akár megbízható munkatársak egy olyan világban, ahol folyamatosan változnak az elvárások? Bedő Imrével, a Férfiak Klubja alapítójával identitásunk megtalálásáról, a belső egyensúly fontosságáról és a családi szerepek megerősítéséről beszélgetünk.
Eszményképeket építettek a fogalmak mögé. Nem annak a vágyával, hogy mi azt az eszményképet elérjük, hanem annak a vágyával, hogy mi azt az eszményképet követve legalább megközelítsük, akarjuk megközelíteni, mérjük hozzá magunkat, és a saját gyengeségeinket észrevéve próbáljunk meg jobbakká válni apaként, férfiként, nőként, orvosként, kamionsofőrként, pedagógusként, bárminek a tiszta eszményképe fele igazodva.
A 17. és 18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették az egyházi ruhákat és a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is a mesterséget.
Először is száraz helyen kell őket tartani, egymástól sejem papírral, vagy valamilyen más anyaggal elkülöníteni. Nagyon fontos, hogy ne törjenek meg, tehát a hajtások mentén az anyagok ne sérüljenek, és ugye a tisztításuk is egy külön történet, tehát nem lehet csak úgy bedobni a mosógépbe, és hát sajnos nagyon sok ilyen értékes terítő pontosan ezért sérült meg, vagy veszett el, mert nem szakszerűen tisztították, nem értettek hozzá, hogy hogyan lehet ezekkel az anyagokkal bánni.
Remélem, hogy velünk tartanak. Tartalmas rádiózást kívánok!
Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Olvad a tél, a réten a virágok látszanak, s valaki itt marad nekem, hogy érezzem, hogy a felhőn lehet járni, hogy élvezzem. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog? Nem kérlek én reggelig, még csak annyit mondok. Ülj közelebb, jól hallgasd meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen. Jönnek a vágyak, mint gyermek a fűben úgy szalad. Ha megkérem, tölt is nekem, s elfelejtem, hogy milyen a mélyben várni, hogy megmentsen. A déli báb elillant már, lassan tisztul ki az ég, ahogy az élet játszik hát, úgy játsz nekem még. Ha reám süt ez a nap is, én miért ne lennék boldog?
nem kérlek éreggelig, még csak annyit mondok. Így közelebb, jól hallgass meg, hogy dobog a szívem. Ha meghallod és maradnál, úgy hát ne menj innen.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Idén tisztújítás lesz a Magyarországi Református Egyházban. Az egész éven át tartó választási folyamatról és ennek a jogi hátteréről beszélgetünk a folytatásban. Aki pedig itt van velünk a stúdióban, az nem más, mint dr. Szemán Ákos, a Zsinat Jogi Bizottságának elnöke, a Tiszán Inneni Református Egyház kerület presbiteri főjegyzője.
A református egyházban a tisztségviselők megbízatása 6 évre szól, és hát azért van szükség tisztújításra, mert a 2021-ben hivatalba lépett egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők megbízatása 2026 év végén le fog járni, és emiatt 2026 második felében a tisztújítást el kell végezni, hogy 2027. január 1-én már az új tisztségviselők hivatalba léphessenek.
Miről döntenek ilyenkor pontosan a gyülekezetek? Milyen joguk és milyen felhatalmazásuk van?
A szavazást valóban a presbitériumokban kell majd megtartani, és a presbitériumok gyakorolják az egyházközségnek a szavazati jogát. Minden egyházközségnek egyébként legalább egy, legfeljebb 5 szavazati joga van. A mi egyházkerületünkben, Tiszán Innen, a legtöbb egyházközségnek egyébként egy szavazata van, és lesz egy olyan szavazólap, amelyen az egyházmegye elnökségére szavazhatnak majd, Esperesre, egyházmegyei főgondnokra. Talán ugyanezen a szavazólapon lesz az egyházmegyéből választandó zsinati tagoknak a neve is felsorolva, azoknak, akiket erre a tisztségre jelöltek, illetve lesz egy egyházkerületi szavazólap, amin pedig a püspökre és az egyházkerületi főgondnokra lehet majd szavazni.
Ugye említette, hogy nem minden egyházközség rendelkezik azonos számú szavazattal. Mitől függ, hogy egy gyülekezetnek egy vagy adott esetben több szavazata van?
Az önálló gyülekezeti lelkipásztori állások számától függ, illetve ha a választói névjegyzékben szereplő egyháztagok száma meghaladja az 1000 főt, akkor minden megkezdett 1000 fő után még egy szavazat.
Milyen időszakot, milyen időintervallumot ölel fel az egyházi tisztújítás?
Ősszel fog elkezdődni, szeptember 30-áig kell összehívni az egyházmegyei közgyűléseket, és az egyházmegyei közgyűlések állítanak jelöltet az esperesi és az egyházmegyei főgondnoki, a püspöki és az egyházkerületi főgondnoki, illetve az egyházmegye presbitériumai által megválasztandó zsinati képviselői és pótképviselői tisztségekre. Ezeket megelőzően pedig az feltételezhetően az éves rendes egyházmegyei közgyűléseken, vagy egyébként a jelölő közgyűlésen, de még a jelölések megkezdése előtt meg fogják választani az egyházmegyei közgyűlések az egyházmegyei választási bizottságot, illetve az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi választási bizottságot, és ezek a bizottságok fogják lefolytatni a választási eljárást.
Időben mikor van tényleges tennivalójuk, és hogyan készülhetnek erre a folyamatra a gyülekezetek?
A gyülekezeteknek az év folyamán érdemes lesz átgondolni, hogyha elérkezik a jelölő közgyűlésnek a napja, akkor az a gyülekezet biztatja-e a közgyűlésen résztvevő lelkipásztort, illetve egyházközségi főgondnokot, hogy tegyen javaslatot. Esperes egyházmegyei főgondnok, püspök, egyházkerületi főgondnok, zsinatitag, póttag nevére, hogy ők esetleg gondolnak-e valakit jelölni.
Lesznek majd feltehetően változások, hiszen vannak olyan egyházi vezetők, akiknek ugye lejár a 3 ciklusra, tehát a 18 éves szolgálata. Kiből lehet egyházi vezető? Kikre lehet érdemben szavazni, személyektől függetlenül?
Esperesnek olyan lelkipásztor jelölhető, aki a jelölést megelőzően legalább 10 évi önálló gyülekezeti lelkipásztori szolgálattal rendelkezik, és püspökké is ugyanez a jelölés feltétele, tehát aki legalább 10 évi önálló lelkipásztori szolgálattal rendelkezik. Egyházkerületi főgondnokká legalább 6 év presbiteri szolgálat az előírás, ahogy az egyházmegyei főgondnoki jelölés is. Zsinati tagnak, póttagnak pedig a lelkészek közül bárki jelölhető, ahogy a nem lelkipásztori zsineti tagoknak pedig a jelölési feltétele az, hogy az az adott személy, az adott egyháztag presbiteri tisztségre választható legyen, azt pedig, ha az alkotmánytörvényt elővennénk, akkor azt láthatnánk benne, hogy legalább 3 éve teljes jogú egyháztag. Tehát jár az adott gyülekezetbe, és részt vesz az egyházközség terheinek hordozásában.
Ugye ezek a jogi feltételek, de feltehetően itt azért nagyon komoly lelki és szakmai elvárások is vannak egy egyházi vezetővel szemben.
Természetesen, és hát a közösségnek a feladata, hogy felismerje az adott lelkipásztorban, az adott gyülekezeti tagban, hogy esetleg olyan feladatokra hivatott, amellyel teljes egyházunknak, egyházmegyénknek, egyházkerületünknek, teljes magyarországi református egyháznak az előrelépését, a hitben való gyarapodását tudja szolgálni.
Hogyan zajlik egy konkrét szavazás, mondjuk egy presbiteri ülésen, ezek nyílt vagy titkos szavazások?
A szavazás titkos.
Tehát minden esetben?
Igen. Általában ez úgy zajlik, hogy megérkezik a szavazólap a lelkészi hivatalba. Megtörténik a presbitérium összehívása, az eredeti szavazólapot, amelyen nyilván rajta van akár az egyházmegyei, akár az egyházkerületi választási bizottságnak a pecsétje, lefénymásolják, a fénymásolaton a presbitérium tagjai leadják a szavazatukat, ezzel kialakul a presbitériumnak az álláspontja, hogy az adott presbitériumon belül ők melyik jelöltet tartják alkalmasnak, és aki a presbitériumon belül többséget kap, arra szavaz lényegében a presbitérium, akkor is, ha nem csak egy szavazata van, hanem 2 vagy 3, ugyanarra a jelöltre kell kitölteni a szavazólapot, aki a presbitérium szavazásán a többséget megkapta.
Miért fontos, hogy a gyülekezeti tagok ne csak tudjanak a tisztújításról, hanem felelősségteljesen részt is tudjanak venni ebben a folyamatban?
Hát a választás terhe a presbitériumokat nyomja, tehát a presbiterek vállán van, de a presbiterek pedig az adott gyülekezetnek, azaz az egyházközségnek a vezetői. Így feltételezem, hogy a gyülekezetekbe is elindul erről egy beszélgetés, és azok a gyülekezeti tagok is, akiknek véleménye van, bizonyára a presbiterekkel ismertetik, és a presbiterek ennek tudatában fognak tudni majd szavazni. A presbitériumokat egyébként 3 évvel ezelőtt választottuk. A presbitériumok megbízatásának félidejekor történik meg az egyházmegyei, az egyházkerületi és a közegyházi választások.
A gyülekezetek előzetesen tájékoztatást kapnak a tisztújítás folyamatáról?
Az egyházmegyei és az egyházkerületi választási bizottságok el fogják készíteni a körleveleiket, vagy még a szavazólap kiküldése előtt, vagy azzal egy időben, és ebben ismertetni fogják azokat a szabályokat, amelyeket követni kell.
A választási bizottságoknak, mert hogy minden egyházkerületnek saját választási bizottsága van, milyen feladatuk van a tisztújítás során?
A választási bizottságok elkészítik a szavazólapokat, kiküldik, lezárják az urnát, az urnába beérkezett szavazólapokat, amikor a megszámlálás napja van, akkor megszámlálják, és kihirdetik az eredményt. Természetesen ennek vannak részletszabálya is, de nagy lépésekben így zajlik a választás.
Lehet olyan, nyilván erre készüljünk, de hogy lehet olyan, hogy mondjuk egy választás eredménytelen, vagy valamilyen vitáshelyzet alakul ki egyáltalán? Volt erre valaha példa az egyház történetben, tudunk-e ilyet?
Előfordulhat, hogy eredménytelen, mert ha páros számúak szavazatok, akkor előfordulhat, hogy két jelölt ugyanannyi szavazatot kap, és akkor nyilván meg kell ismételni a szavazást arra a tisztségre, amelynek a betöltését nem sikerült eredményesen lefolytatni. Előfordulhatnak természetesen vitás kérdések. Ekkor lehetőség van arra, hogy az, akit ez érint, panaszt nyújtson be, ezt az adott egyházkormányzati szervnek a bírósága kivizsgálja, akár fellebbezésre is lehetőség van, felülvizsgálatra is lehetőség van, és a lényeg az, hogy azért is kell szeptember 30-ig már összehívni a jelölőközgyűléseket, és aztán az ősz folyamán a választást lefolytatni, hogy 2026 év végére, ha vannak is vitáskérdések, tehát előfordulhat, amiről az imént beszéltünk, hogy nem eredményes a választást, mert tegyük fel, hogy két jelölt azonos számú szavazatot kapott, és meg kellett ismételni a választást, akkor is 2026 végére eredmény legyen, hogy 2027. január 1-én azok a tisztségviselők, akik erre megbízatást nyernek, elkezdhessék a szolgálatukat.
Tehát 2027. január 1-én indul az új egyházi ciklus.
Igen.
Presbiteri főjegyzőként, mi az, amit, illetve a Zsinat jogi bizottságának elnökeként, mi az, amit személyesen javasolna vagy üzenne az egyházközségeknek, a gyülekezeteknek a tisztújításra nézve, mire figyeljenek oda, és hogyan álljanak, hogyan forduljanak ehhez a kérdéshez?
Mindenképpen igei szemlélettel, imádkozva, végig gondolva, hogy a következő 6 éves időszakban mely döntés lehet az ő részükről az, amellyel igyekezzünk Isten országát építeni már itt a Földön.
A dr. Szemán Ákos presbiteri főjegyző, a Zsinat jogi bizottságának elnöke volt a vendégem az elmúlt percekben.
Köszönöm szépen.
Egy nap szólt az ügynök, fizetek a hangodért. Aznap pohára tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy dal, vagy egy kép, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, nézédes hangbeszéd. Drágám, fizetek fülekért, fogok ki.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Hogyan legyünk jó apák, anyák, férjek, vagy akár megbízható munkatársak egy olyan világban, amelyben folyamatosan változnak az elvárások? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója. Az identitás megtalálásáról, a belső egyensúly fontosságáról és a családi szerepek megerősítéséről beszélgetett vele Sütő Dávid Pelé.
Fiatalok és régebb óta fiatalok is jönnek az előadásra, és egy olyan dologról szeretnék beszélni, ami mindenkinek az életében nagyon fontos, hogy kik vagyunk mi, de hogy alakul ki, hogy kik vagyunk mi, és hogyan tehetjük sikeressé a saját életünket, mert annak függvényében, hogy ki kivé alakulunk, vagy sikerül nekünk az élet, vagy nem, és hogy mi alakítja ezt. Mibe tudunk kapaszkodni, amikor mi sikeres emberré akarunk válni, amikor mi jó döntéseket akarunk hozni, amikor esetleg ki akarjuk javítani azokat a hibákat, amiket az elődeink, vagy mi magunk is elkövettünk, és tudjuk, hogy javítani kellene hibákat, de nem tudjuk, hogy mihez kellene nyúlni, hogy erre rávilágítani, hogy a kultúránk nekünk felépített egy egész rendszert arra, hogy hogyan épüljön fel a győztes én, hogyan javítsuk azokat a hibákat, amiket esetleg otthonról nem úgy hoztunk, hogyan javítsuk a saját hibáinkat, de ezt ma eltakarták előlünk. Tehát ma elidegenítenek a kultúránktól, azt mondják, hogy semmit nem lehet a múltból tanulni, teljesen újfajta módszereket, technikákat, nem tudom, eljárásokat próbálnak tanítani külföldi, ilyen-olyan emberek által kifejlesztve, vagy könyveket ajánlanak, és ha viszont rájövünk arra, hogy nekünk saját eszköztárunk van, és egyből felismerjük, akkor el tudunk indulni magunk is.
Akár csak egy-két pontban mire fog fókuszálni a mostani előadás?
Nagyon röviden akarnám összefoglalni. Arról van szó, hogy a mi kultúránk olyan fajta, tehát minden fogalom mögé, annak a fogalomnak a tiszta, teljesen kristálytiszta tartalmát építette föl. Tehát az, hogy mi egy apa, amögött a nagyon jó, a tökéletes apa kép volt. Mi egy anya, mi az orvos, a férfi, a nő, tehát eszményképeket építettek a fogalmak mögé. Nem annak a vágyával, hogy mi azt az eszményképet elérjük, hanem annak a vágyával, hogy mi azt az eszményképet követve legalább megközelítsük, akarjuk megközelíteni, mérjük hozzá magunkat, és a saját gyengeségeinket észrevéve próbáljunk meg jobbakká válni apaként, férfiként, nőként, orvosként, kamionsofőrként, pedagógusként, bárminek a tiszta eszményképe fele igazodva. És ma a problémánk az, hogy ezeket az eszményképeket azért rombolják le, hogy az emberek ne érezzék magukat rosszul. Mert ha azt mondják, hogy minden át belefér az apaságba, ez is, az is, annyi sokféle apa van, hogy semmilyen féle apa ne érezze magát rosszul, és az orvos eszményképet, a nem tudom, a pedagógus, mindent relativizálni kezdenek annak a vágyával, hogy ha hozzáméred magad, nehogy kevésnek érezd, akkor az lesz, hogy mindenki egyrészt nagyon jól fogja érezni magát azon a közép-alacsony bármilyen szinten, ahol van, másrészt nem lesz eszménykép, ami felé lépkedve jobb és jobb emberré tudunk válni. És hogyha felismerjük, hogy ez egy kulturális eszköz, amit nekünk hagytak a régiek, miért lenne fontos tisztán tartani ezeket az eszményképeket? Mennyire fontos az, hogy igenis érezzük magunkat rosszul, hogyha ennek a mércének alatta maradunk. Hát azért ez apaként egy kicsit erős volt ez a hang, nem? Vagy férjként egy picit az a bók túlzó volt. És az ember elkezdi önszabályozással beállítani az életét olyanra, ami sikeres lesz, hogy sikerülnek neki a dolgok, mert pályán tud maradni. Azért, mert a tiszta eszményképeket követve állandóan hozzámérítskélve magát, mindig kevesebbnek fogunk mutatkozni, mint a tökéletes. Ez így van, ez a normális, de mindig egyel jobbak lehetünk. És hogy ennek a történelmi hátteréről, hogy hogyan bontották le, miért bontották le, hogy felismerjük egyáltalán ezt a jelenséget, és hogy mennyire a mi dolgunk az, hogy ismét tisztelt, hogy csak a legszebb dolgokat tegyük ezen eszményképek mögé. Mi az apa? Nincsen benne. alatta fogunk maradni néha, de igyekezzünk arrafele, mi az anya, mi a férfi, mi a nő, és így tovább. Mi, és hogy töltsük ismét meg, és forduljunk el attól az újfajta ilyen hozzáállástól, mint az egész nyugati világot csapdába csalja, hogy pusztán annak érdekében, hogy mindenki nagyon jól érezze magát, bárhogy él, bárhogy dönt, bárhogy sikerült az élete, épp csak rosszul ne érezze magát, szembesülvén egy külső mércének való meg nem feleléssel, vagy bármilyen külső nyomással, hogy esetleg másképp kéne élni. Ez ugye ma ennek teljesen hadat üzentek, tehát azt mondják, hogy te aztán, amihez kedved van, semmilyen olyan nyomás ne legyen rajtad, ami kívülről téged megváltoztathatna. Hol van kedved? Igen, hanem nem. És emiatt az egész nyugati világ szétesőben van. És ha felismerjük ennek a káros voltát, tehát most erről beszélek folyamatosan, én azt látom, hogy annyira megszoktuk, hogy ez így van jól, hogy elfogadtuk azokat a nyugati társadalommérnökök által generált sémákat, és már-már azt hiszük, hogy ez mióta világ így van. És ha elmondom, ha szavakba öntöm, hogy ez hogy működik, miért, ez nem is emberek kreálták, hanem a kultúra több ezer év alatt csiszolta ki, hogy ezek a mércék meglegyenek, és a mércék vigyenek minket előre, akkor mindenki hirtelen van, amivel kapaszkodja. De ez a felismerés, ez segít annak, hogy a saját életét jobbá tegye, a családját jobbá tegye, és hogyha netalántán elváltak a szüleid, nem olyan mintát kaptál ebbe-abba, akkor egyedül is képes lesz egy nemzedéki mintarombolást után egy következő nemzedék a tiszta eszményképekbe kapaszkodva gyógyíthatja ezt, mert azt mondhatja, hogy nekem tudom, milyen kell legyen egy jó apa. Tudom, hogy milyen egy jó anya. Olyan, akarok lenni, és elkezd lépkedni. Tökéletes nem lesz, de jobb lesz, és ez egy öröm mindenkinek. Tehát ez egy fantasztikus, talán még egészségmegőrző is, mert egészségesebb, nem jön neki a daganatos betegségeink, ha sikeresek vagyunk.
A személy, az egyén hogyan tudja felismerni ezeket a tiszta eszményképeket, amihez mérhessük magunkat?
De először is nekünk el kell dönteni, hogy visszaépítjük fejben ezeket a tiszta eszményképeket. A magyar azt mondja, mivel képekben gondolkodunk, tehát azt mondom, hogy ne gondoljon senki a fehér elefántra, akkor már ugye túl is vagyunk rajta. Tehát ha van kép a fejünkben, hogy milyen emberi akarunk válni, akkor képesek vagyunk rá. Ha nincs kép, akkor képtelenek vagyunk. Tehát ezeket a képalkotást újra kell építenünk, és az eszményképeket ismét meg kell erősítenünk, ami azt jelenti, hogy a pedagógiában, a nevelésben, az irodalomban, a színházban, a festészetben és mindenben ismét elő kellene hozni azt, hogy ne az esendőségnek a mindennapos kínlódását és a félemberségünkről szóljanak a modern darabok és írások, hanem legyenek olyan képalkotó művészek, magasan kvalifikált emberek, akik gyerekkortól kezdve egy egész nemzetet tudnak vinni arra felé, hogy képes legyen majd ezekhez a képekhez visszacsatlakozni. Ma kifejezetten romboló a modern művészetnek a nagy része, amelyik azt mondja, hogy a realitások talaján bemutatjuk azt, hogy mi mennyire esendőek, bűnösök és egyebek vagyunk, és valójában elfogadást adnak, felmentést adnak az embereknek, hogy ilyen mindenki, tehát te is legyél ilyen. Nem kell az emberekre a bűnösséget ráterhelni, de azt igen, hogy lehetsz jobb. És ennek a jobb képnek a felépítésébe mindenki, aki képes arra, ebben részt kellene venni. Nekünk, vagy azoknak az embereknek, akik viszont nem ezzel foglalkoznak, hogy ezeket a képeket tisztán tartják, itt az egyháznak is van szerepe nyilvánvalóan, meg az rengeteg ilyen, akik a mi kulturális milliónket befolyásolják. Az államnak is van szerepe. És nagyon érdekes, hogy tehát a többieknek meg az, hogy ők lássák be azt, hogy ezekhez, hogy alatta maradunk ennek a mintának, ha soha nem érjük el a tökéletes, ez teljesen természetes, de hogy igyekszünk, az mindig a mi életünket aranyozza be, tehát valahol ez lesz az a motor, ami megszüli azt, hogy jobban odafigyelek, hogy jobb döntést hozok, hogy kitartok a döntésem mellett. Sokkal könnyebb lenne füllenteni, hazudni, mert kegyes hazugság, mert most úgy adódott, de ha kiállok amellett, hogy én ilyet nem teszek, annak rengeteg hozadéka lesz, és elkezdem gyakorolni, mert egy eszményképhez kapcsolódok, hogy hogyan néz ki egy apa, hogyan néz ki egy anya, nem mondom tovább megint előről, akkor az én életemet kezdi bearanyozni, és ezt mindezt csak ki kell próbálni. És ha elkezdjük kipróbálni, akkor lesz önbecsülésünk, önbizalmunk, elkezdenek mások is tisztelni, sokkal többen akarnak velünk együtt dolgozni, hirtelen az anyagi dolgaink is emiatt jobban fognak menni, a családunk stabil marad, a gyerekeinket jól tudjuk nevelni, ugye, és mindenre elkezd jó hatással lenni az, hogy mi egy olyan értékrendi pályán maradunk, mert ezek ugye maga ezeknek az eszmei blokkoknak, tehát az, hogy mi ezeket a mércéket tisztán tartjuk, ez egy értékrendet ad. És hogyha ezt a teljes magyar kultúra szintjén meg tudjuk csinálni, ami nagyon-nagyon fontos lenne, akkor mindannyian egy közös értékrendben vagyunk, és mindannyian ugyanaz az eszményképet akarjuk követni, hogy egy jó pedagógus az milyen, mit ad a gyerekeknek, mit ad a szülőknek, hogyan viselkedik. Nagyon kemény dolog. Nagyon kemény dolog. A 19. században írt, most nem jut eszembe, mert sajnos nem az én szakterületem, de a pedagógiáról írt nagyon híres könyvben egy nagyon neves ilyen pedagógus fejlesztő írta, hogy akkora felelőssége van a pedagógusnak, hogy neki uralkodnia kell a hajlamain. És ez valami olyasmit jelent, hogy az, hogy ő milyen példát mutat, abban nem engedheti el magát. Hogyha ő nagyon szeret dohányozni, vagy éppen mindig miniszoknyába járna, vagy legszívesebben elengedné a beszédét olyanra, amilyen éppen csak kiesik a száján, akkor sem teheti azt. A hajlamain is kell uralkodnia, mert a felelőssége nagy a következő nemzedékről a lenyomata által. És amikor ilyenekről kezdünk el beszélgetni, akkor én érzem ennek a terhét, de ebből épül egy közös értékrend, ebből épül egy olyan világ, ahol egymás kezét megfogva soha többé nem kell szerződni, ahol a házasságok működnek, ahol a jövő nemzedék erősebb lesz. Értjük ezt, tehát erre tud épülni.
Lehet egy kicsit tömbösítem, hogy hogyan látja így a férfi klub alapítójaként is, ugye sokat beszéltünk a jó apáról, jó anyáról és egy stabil családról. Például, ha most úgy miskolci fiatalok hallgatnak minket, akik akár családalapításba gondolkodnak, egy jó apa, egy jó anyának az identitása, a személyisége hogyan alakul ki, egyáltalán honnan tudunk jó mintákat venni?
Elsősorban otthonról, de tudom, hogy legnagyobb része a ma élő nemzedéknek, például a fiúknak szoktam mondani, hogy ha a házasságok 50%-a válással végződik, és az élettársi kapcsolatokat is hozzávesszük ehhez, aki nincs benne a házassági statisztikákban, ugye, tehát a válásban se lehet az őszétesésükkel, meg inkább 70-75% a szétesi családok aránya, akkor a fiúk legalább 80%-a vagy apa nélkül, vagy hiányos apa mintával, vagy rossz apa mintával nő fel. Tehát pótolni kell ezt. Na most van egy jó hírem, minden kultúrának van egy közös közmondás, hogy egy gyerek felneveléséhez kell egy egész falu. Tehát soha nem volt elég a családi minta. Tehát a családi minta olyan, amilyen. Vagy jó, vagy rossz, vagy nincs, akkor is kellett máshonnan pótolni. Nyilván ott a faluba beleláttak a többi ember életébe, itt most ezt nem tehetjük meg, de keresni kell. Én ezért írom a könyveimet, ezért sugározzuk ki is ennek az értékrendnek számtalan ágát, bogát, ezért kell ráragadni mesterekre, tehát olyan emberekre, akiknek az élete sikeres gyümölcseiről ismerszik meg a fa, ezt mondja a Biblia, tehát egy jó gyümölcsöt termő életre ráragadni, hogy ő mit csinál, hogy csinálja apaként, férfiként, mondjuk csak a férfiról beszél, de nőre ugyanez a helyzet. Utána az öregekkel való beszélgetés, a generációs kapcsolódás hihetetlen fontos, hogy ő elmondhassa, hogy ő hol rontotta el, de mit csinált jól, mert sok minden dolog nem változik. És ott vannak az olvasmányok, a színház, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, mert ott olyasmi minták kerülnek elénk, ami nem a mi életünkben van, nem a mi környezetünkben, nem a mi baráti körünkben, de mégis hihetetlen, le van írva, hogy kapcsolódni tudunk, és a mi mintánkat elkezdi árnyalni, vagy többet hozzátenni. Persze nagyon meg kell válogatni, hogy mit olvasunk, meg milyen színházra megyünk, meg minden, mert mondtam, hogy óriási kockázatok vannak a mai modern torzításokban, de azt hiszem, hogy mozaikokból akarni kell összerakni. De ha nem akarja valaki, akkor biztos, hogy nem szét fog esni az élete, biztos. Ha viszont akarja, akkor nem biztos, hogy sikerülni fog, de a valószínűségét hihetetlen mód megnöveli.
Hogyan legyünk jó apák, anyák, férjek, vagy akár megbízható munkatársak egy olyan világban, amelyben folyamatosan változnak az elvárások? Ezekre a kérdésekre kereste a választ Bedő Imre, a Férfiak Klubja alapítója. Az identitás megtalálásáról, a belső egyensúly fontosságáról és a családi szerepek megerősítéséről beszélgetett vele Sütő Dávid Pelé.
Érezd, ide hazatérsz. Ne légy bolond, mert mindennél többet érsz. Ha tükörbe nézel, ne legyen félelem. A magad nevében sorsodat ismerd meg. Valaki vár majd itthon, és sosem hagy egyedül. Csak zárd le és engedd el. Gondolj most arra, hogy mindig kapsz levegőt. Ez a szer majd etet, és arcodra fény derül. Valaki vár majd itthon, és sosem hagy egyedül. A világ majd nézhet még rád, csak ülj le, ne menekül. Már voltam mélyen, és tűnt el a nap. De van, mi mindig reményt ad, s utat mutat. Csak ne félj tőle, ez egy háladat.
Reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
A 17.-18. században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is a mesterséget. Hozzájuk látogattam el a Miskolc-Avasi Református Egyházközség gyülekezeti házába.
Az első sor megkezdése az olyan, mint hogy csináljuk a pelekajöltést.
Igen, azt mondtam, hogy ez forgolás, de most már nem, mert a levele itt a szélén.
A levélzett része, az ki van magasítva, a közép része, valóról olyan picikével van kezdve, és akkor mindig ment magasabbra, elérte a közép részt, akkor vissza. És így kapta meg a csúcsos részt.
Viszóczki Ilona etnográfus, nagyító alatt kémleli az itt található úrasztali úri hímzéses terítőket. Mitől úri hímzés az úri hímzés? Árulja el nekünk.
16.-18. század folyamán használatban lévő hímzett textíliák köre az, amelyet a motivumkincs alapján, a hímzés technika alapján egy ilyen korai stílus rétegnek a megjelenése az úri hímzés mai meghatározása. A reneszánszkori Magyarország textil kultúrájából, mind az európai örökségből, Görögökből és a török időkben a keleti hímző kultúrából hozzánk érkező hímző elemekből egy sajátosan magyar motivumkincs, díszítmény stílus, ornamentika alakult ki, melyeknek központjai a főúri udvarházak voltak elsősorban, és tulajdonképpen ez a mai névhasználat is erre utal, erre az eredetre.
Miként kerültek úri hímzéses asztali terítők a református gyülekezetekbe?
A reformáció hazai elterjedésével a legkiválóbb nemesek, Lóránfi Zsuzsanna úrasszony volt az, fejedelemasszony, aki a saját hímzőműhelyében készült gyönyörű darabokat fölajánlotta a református egyház használatára. Egész Kárpát-medencében, a Magyar Királyság területén hasonló módon felajánlásokkal Isten dicsőségére készültek ezek a gyönyörű darabok, és kerültek egyházi használatba, ahol az úrasztalát díszítették, a templomok belsőjét.
Milyen motivumok figyelhetők meg az úri hímzéseken?
A virágtöves motivumok, illetve ezek mellett a különböző hullámindás, csigavonalas virág anyagok megjelenése mellett különböző szimbólumok is jelen vannak, de a legfontosabb elemei a gránátalma, a tulipán, a lilium.
Egyházi motivumokat is fellelhetünk?
Igen, az Isten báránya megjelenik, a sas. Sokszor az evangélisták is, bár az emberábrázolás az ritkábban fordul elő ezeken a darabokon.
Hol használják ma az úri hímzést? Hol találkozhatunk ezzel a technikával?
A mai hímzők számára ez a különleges mintaanyag igazi kincses bányát és eredeti mély forrást jelent ahhoz, hogy felújítsák és a mai templomi belsők díszítésére alkalmazzák a húri hímzéses motivumkincset, ornamentikát, de emellett az egyházi használaton kívül megpróbálják becsempészni napjainkba is, mind a lakástextilekre, vagy éppen az ünnepi ruházat díszítésére ezeket a különleges egyedi motívumokat, az úri hímzés mint a kincsét.
A Miskolc-alvasi Református Egyházközség értékes és gazdag úri hímzéses úrasztali terítőket őriz. Hangóné Birta Melinda lelkipásztorral beszélgetünk. Milyen különleges darabok találhatók a gyülekezetben?
Ami előttünk van éppen egy selyemre hímzett, úri hímzéssel készült keresztelői kis terítő. Nálunk a 16. századtól kezdve folyamatosan megtalálhatóak ezek a úri hímzéssel készült urasztali terítők, de van halotti leplünk is, ami Velépe Szalai Sámuel püspöknek a koposóját takarták le. Jelen pillanatban 17 olyan úri hímzéssel készült terítőnk van, ami Sárospatakon van, és restaurálásra vár.
Most már nagy becsben őrzik, de egy időben ezeket aktívan használták.
Ameddig el nem használódtak tulajdonképpen, hiszen ezek az anyagok a selyem vagy a törökkel még nagyon sérülékenyek, és az aranyszálak, amivel ezek a úri hímzéses terítők készültek, egy idő után elkoptak, szétfoszlottak, újra és újra pótolták. Tulajdonképpen egy-egy úrasztali terítő, illetve egy egész szett, mondhatjuk így mai szóval, amivel az úrasztalát, szószéket letakarták és díszítették, egy-egy családnak az adománya ként készülhetett el, például egy nagyobb esemény, egy házasságkötés, vagy egy évforduló, vagy egy keresztelés kapcsán. Így újultak több 10 év elteltével ezek a úri hímzéses úrasztali terítők.
Mire kell odafigyelni a terítők tárolásánál?
Először is száraz helyen kell őket tartani, egymástól selyem papírral, vagy valamilyen más anyaggal elkülöníteni. Nagyon fontos, hogy ne törjenek meg, tehát a hajtások mentén az anyagok ne sérüljenek, és ugye a tisztításuk is egy külön történet, tehát nem lehet csak úgy bedobni a mosógépbe, és hát sajnos nagyon sok ilyen értékes terítő pontosan ezért sérült meg, vagy veszett el, mert nem szakszerűen tisztították, nem értettek hozzá, hogy hogyan lehet ezekkel az anyagokkal bánni.
Az országban több helyen, például a Borsod megyei táján is foglalkoznak úri hímzéses technikával, a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületében.
Az egyesület tisztít művészeti szakkörrel indult már a 60-as években.
Diriné Érsek Ágnes az egyesület elnöke.
Mindenféle hímzést készítettek 80-as, 90-es évek tájékán. Fügedő Márta javaslata alapján néhány hímzőasszonyt megkeresve biztatta őket, hogy kutassák és kezdjék el a feldolgozását ennek a régi hímzésnek, amit nem lehetett először úri hímzésnek nevezni, hanem történelmi hímzésnek neveztek.
Különleges technikáról van szó, Fofrovics Istvánnét kérdezem arról, hogy hogyan kell úri hímzéssel terítőket készíteni.
Hát ennek az alapöltései lényegében a lapos hímzés és a száröltés. A lapos hímzésből alakítjuk ki a mintázatot, amit az anyagnak azt a vékony szálát számoljuk, és azok adják ki azokat a szép mintázatokat, amit megtalálni egyes motivumokba.
A gyakorlat teszi a mestert?
A gyakorlat, igen, és a szálszámolásnak is van több fajtája. Én például 16 félét ismerek, és 90%-ig használom is terítőnként. Újból éli a fénykorát.
Ruhákon is megjelenik a hímzés, a csipke. Az idősebb generáció rájött, hogy meg kell tanítani a fiatalokat is, hogyha nekünk vannak hímzés kultúráink, hímzés mintáink, akkor ne csak a gépi hímzés legyen rajta, hanem díszítsük saját kézzel hímzett mintákkal is a öltözetünket is, és a lakás textileinket is.
Ön mikor tanulta meg ezt a mesterséget?
Én 1990-ben kerültem az még akkori szakkörhöz, és én akkor szerettem bele, és én akkor, mikor megláttam, én akkor rögtön beleszerettem, és én azóta művelem. Nyugtat, és az embert ösztönzi arra, hogyha elkezd egy mintát, hogy mentől hamarabb készen legyen, látja a hímzésnek a szépségét. És ez a hímzésnek a koronája.
A 17.-18. Században élte fénykorát az úri hímzés. Ezzel a különleges technikával ékesítették például az egyházi ruhákat, vagy a református úrasztali terítőket. Az országban még ma is vannak, akik nem csak gyakorolják, de tanítják is a mesterséget. Hozzájuk látogattam el a Miskolc-Avasi Református Egyházközség gyülekezeti házába.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Ennyi fért mai műsorunkba. Riportjainkat, interjúinkat meghallgathatják az europaradio.hu oldalon, ahol további hasznos információkat találnak. Maradjanak velünk a továbbiakban is, hamarosan jönnek a hírek, de előtte még napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Én munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Kojsza Pétert hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Lukács evangéliuma 17. fejezetének 10. verséből hallgassuk meg. Azért ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt. Haszontalan szolgák vagyunk. Azt tettük, ami kötelességünk volt. Nagyon ügyeljen a mindenkori tanítvány, hogy akkor, amikor jól mennek az életében a dolgok, akkor el ne higgye, el ne bízza magát. Valaki így fogalmazta meg, a nagy siker arrogánssá teheti a szolgát is. Már több ilyen emberrel találkoztam. Felivelt az életük szekere, valahogy befutottak és elfelejtették, hogy honnan indultak. Nagyon ügyeljek, mint Krisztusnak a tanítványa, hogy maradjak meg alázatos és szelíd szolgálatban. Miként tekintsük a magunk helyzetét Isten országa szolgálatában? Az, hogy szolga vagyok, arra indítson, hogy sok a tennivaló. Lehet alig marad mindenre időd, de abban, amiben megbíztak, tegyed azt, amire megbízatásod van. Sokszor elkényelmesedhet a mai tanítvány, és ha igen, akkor miben? Isten szolgálatát háttérbe helyeztük? Mégis igaz, hogy gazdánk ránk számít. Az én mennyei atyám számít rám. Számít ragaszkodásomra, az odafigyelésemre, a szolgálatomra, annak ellenére, hogy mi volt tegnap, vagy tegnap előtt. Így alakulhat át gondolkodásunk Isten szerintivé. Ha engedem. Mert ő megbízik bennünk, és újabb szolgálatokat ad. A kérdés, hogy hogyan fogadjuk. visszautasítjuk, vagy örömmel végezzük. Csak a hálátlan szolga az, aki ellentmond ura hívásának. A mai égemagyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.